Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte bújjon térre.
Köszönjük az énekeket, Urunk, amelyek rólad szólnak, rólad tesznek bizonyságot, és közben minket is megerősítenek a hitünkben. Olyan jó, hogy te valóban itt vagy köztünk. Hogy nem csak az énekíró tapasztalhatta meg, hanem mi is elmondhatjuk, hiszen azért is jöttünk, hogy veled legyünk együtt, hogy veled találkozzunk, szót halljunk tőled, ami az egész életünkre kihatással van, olyan szót, ami örömet ad, békét, nyugalmat, ami felszabadít a neked való szolgálatra, neved dicsőítésére. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy így együtt lehetünk, mert jó együtt is lenni, látni egymást, hallani, hogy ki hol tart, hogyan alakulnak a dolgai. Jó látni azt, akit esetleg régebb óta láttunk, és köszönjük, ha mi nem is tudunk mindig egymás mellett lenni, de te mindig a tieiddel vagy, és készítesz üzenetet, ígét, és ott, hogy ez most eljusson a szívünkig, meghalljuk, amit személyesen nekünk üzensz, és formálj minket, hogy ne csak a fülünkig jusson el, hanem az váljon életté, engedelmessé, cselekedetté, hogy másokhoz is rajtunk keresztül eljuthasson az evangélium, úgy, ahogy az elmúlt napokban olvashattuk, hogy az első gyülekezet által hogyan terjedt az íge egy sokkal nehezebb időszakban, sokkal nehezebb körülmények közepette. Köszönjük, hogy minket is felhasználsz örömmondó békeköveteidként. Így szent lelked által légy velünk, és Urunk, tedd áldássá az ige hallgatását. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetének az első 8 versét olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Saul pedig helyeselte István megölését. És azon a napon nagy üldözés támadt a jeruzsálemi gyülekezet ellen. És az apostolok kivételével valamennyien szétszóródtak Júdea és Samária vidékeire. Istvánt pedig kegyes férfiak eltemették, és nagy siratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóradtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett, mert sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek. Sok béna és sánta pedig meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Hát az első gyülekezet, jeruzsálemi gyülekezet életébe nyertünk bepillantást az elmúlt fejezetekben. Láttuk, hogy pünkösd után a feltámadott Úr és a kitöltetett Szentlélek milyen hatalmas munkát végzett. Olyan fantasztikus és csodálatos, hogy mennyi embert meg tudott szólítani az ége. Hány és hány ember döbbent rá arra, hogy Isten mit is tett értük, és elküldte a megváltót, elküldte az ő fiát ebbe a világba. És az is csodálatos, hogy ugye eljött az Úr Jézus Izraelbe, és az ő népe nem ismerte fel, nem fogadta őt be, a vezetők Isten kárulót láttak benne, megfeszítették, aztán folyamatosan tiltják, hogy Jézus nevében szóljanak, bizonságot tegyenek, és az emberek ennek ellenére kinyitják a szívüket. Megtapasztalják, hogy itt most nem kell és nem lehet a vezetőkre hallgatni, hanem arra kell figyelni, amit ezeken az embereken, az apostolokon keresztül Isten mond nekünk. És olyan sokan lesznek, hogy nem tudnak velük mit kezdeni, hogy látjuk, nem lehet ezeket a tanítványokat megfélemlíteni. Pünkösd után nincs megfélemlítés, hiába próbálkoznak vele. Ugye pünkösd előtt még félve, bezárkózva látjuk a 12 tanítványt, illetve a 11-et, aztán majd kiegészülnek, és pünkösd után ennek nyoma sincs. Akkor azt mondják, meg ne próbáljatok ennek az embernek a nevében bizonyságot tenni, még Jézus nevét sem ejtik ki, annyira gyűlölik. És mit mond Péter? Nem tehetjük, hogy amit hallottunk, láttunk, azt ne mondjuk el, és ti magatok mondjátok meg, hogy kinek kell engedelmeskedni? Kinek kell inkább engedni? Nektek? Embereknek? Vagy Istennek? És nem tudnak velük mit csinálni. Börtönbe is csukják. És az sem fogja őket vissza. Hát nem csodálatos ezt olvasni. És milyen jó, hogyha minket is így átjár az evangélium, hogy minket se lehet elhallgattatni. Mi is tudjuk, merjük vállalni, mondani, ott, ahova az Úr küld, könnyebb helyzetbe, nehezebb helyzetbe, de mindig ő rámutatni, hogy azért tudjuk megélni azt a helyzetet, mert az ő kegyelme hordoz, nem a magunk erejéből. Sőt, nem csak az apostolok hirdetik, hanem választanak. Ugye 7 diakónust, és ők is szolgálnak az özvegyek felé, meg a rászólók felé, de magától értetődő, hogy a kenyér mellé mindig adnak lelki kenyeret is. Nem válik ketté ez, hogy jó, a mi feladatunk csak az, hogy megkenjük a kenyeret, szétosszuk a ruhákat, de azt mondják, hát nekünk el kell mondani azt, hogy kicsoda nekünk Jézus, meg egyáltalán miért csináljuk ezt, és így beszélnek róla, sőt, annyira vállalják Jézust, hogy István ugye kiemelkedik közülük, ugye szent lélekkel, bölcsességgel teljes, és fölvonul vele szembe az akkori vezérkar, csupa, képzett, magas pozícióban levő ember, hisz a főpapok is ott vannak, és mit látnak? Ragyog az arca. Ez is úgy megtöbbentett engem, hogy körülveszi Istvánt az akkori vezetőség, és nincs benne félelem. Jézusra néz, és Jézus lénye betölti, és az ellenségei, ahogy figyelik, Jézust látják. De azért ragyog az arca. Nem fantasztikus? És szabad nekünk is ezt elkérni, hogy ne emberekhez igazodjunk, ne a félelem vegyen rajtunk erőt, hogyha olyan közelükbe kell lenni, hanem lássák meg a mi ragyogásunkban Krisztust, hogy az a töltés, ami tőle jön, az áradjon ő feléjük is, áradjon mindenki felé. És olyan nagyszerű bizonságtételt mond, ugye, egészen Ábrahámtól Jézusig húzza a vonalat és rámutat, hogy egész végig ugyanazról az Istenről van szó, ugyanaz az Isten munkálkodik. Igen, akit ti az Ószövetségből ismertek, az az Isten jött el hozzátok Jézusban. És megdöbbentő, hogy főpapok, a papok, a vének nem látják meg. István bizonságtételében, hogy elközelített az Isten országa. Nem látják meg. És itt is látjuk, hogy és várom, mennyire Jézus lénye árad tovább. Egyrészt mer bizonyságot tenni. Őt is tulajdonképpen ugyanazzal a hazugsággal vádolják, mint Jézus, ugye, hogy hát azt mondta a mesteretek, hogy lerombolja a templomot, és ő nem áll bele. Tehát az olyan érdekes, hogy nem kezdem, hogy ezt nem mondta Jézus, meg minden, hanem egyből ugye, igei bizonyságot tesz, azután pedig, amikor neki támadnak, és megkövezik, ugyanúgy imádkozik, mint a Mester. Tehát az ellenségek őt is támadják, kövek repülnek felé, akkor ugyanúgy ő is imádkozik. Azt mondja, Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. És lehet, hogy ez még úgy közel jön hozzám, hogy igen, hát mi is így szeretnénk meghalni, milyen jó az, ha valaki így tud imádkozni, amikor közel érzi magához a halált, Uram, vedd magadhoz a lelkemet. De ő tovább megy, ugyanúgy, mint Jézus. Uram, ne rossz el nekik ezt a bűnt. Ezek már Jézusi magaslatok. És valahogy azért el kell csendesedni, magunkba nézni, tudnánk-e mi így szemben állni az ellenségeinkkel. Azért nem volt az egyszerű, röpülnek a kövek, eltalálja egyik is, másik is, már térdre rogy, már földön van, és gondolom azért, hogy ha belehalt, akkor fájtak is azok az ütések, és nem látunk semmi visszaszólást, gyűlöletet, átkozódást. Még Istentől sem azt kéri, hogy Uram, majd fizess vissza nekik, hanem azt kéri, hogy ne rótsz el nekik ezt a bűnt. Mi hogyan tudnánk megszólalni ilyen helyzetben? Én mit is mondanék? Tudnám azt kérni, hogy Uram, ne rótsz fel nekik. Uram, könyörülj rajtuk. És miután ezt mondta, meghalt. És vannak, akik úgy fordítják, hogy elaludt, elszenderedett. Tulajdonképpen az eredeti szó, szövegben a szó is alvást fejez ki. Több helyen, amikor arról beszélnek, hogy valaki elaludt, akkor ez a szó van. És ez is olyan megrendítő, hogy nem szörnyet halt, elaludt. Elaludt abban a helyzet, olyan békessége volt. Kicsit hasonlít arra, amikor tombol a vihar a Genezáret taván, és Jézus alszik a hajó mélyén. Ugye körülötte erők tombolnak, és őt ez nem zavarja, tud aludni, mert az Atya kezébe van az élete. És így van István is. Hiszen előtte már mondta, hogy látom, a megnyílt eget és az ember fiát az Isten jobbja felől állni. Miért is tudott békességben nyugodtan elaludni? Mert nem a köveket látta, nem az ellenségeit látta, hanem az ember fiát, Isten jobbja felől. Túllátott ezeken az embereken, túllátott a szenvedésen, és átérte, hogy velem van az Úr. Az Úr jelenlétéből merített erőt, ő ott sem maga volt, és de jó, hogy mi is ezt megélhetjük, hogy nem kell magunk lenni nehéz helyzetekben, akár egy betegségben, kórházban, vagy akár támadás közepette, hanem vele lehetünk. De Lukács tovább viszi az eseményeket, és ismét említ egy fiatal embert, egy szemét, Sault. Már az előző szakaszban, a 7. fejezet végén is megemlíti, hogy mielőtt meg akarták kövezni Istvánt, a kövezők egy Saul nevű ifjú lábához rakták le felső ruháikat. És most újra Sault hozza előtérbe. Tehát először, tehát úgy kezdődik, hogy Saul is ott van a többivel, figyeli az eseményeket, helyesen, egyetért. Tehát először leteszik a ruhát a lábaihoz, ő úgy szemléli a többit, utána már helyesen és egyetért. Tehát lépésről lépésre egyre jobban bele kerül az Úr Jézus elleni támadásba, egyre jobban elmerül ebben a gondolatban, hogy Jézussal le kell számolni, a követőit el kell távolítani. És ebben benne van az is, hogy néha így kerülünk bele a nyomorúságokba, a mélységekbe, néha így visz ránt magával a bűn is. Először csak éppen, hogy úgy szemlélődünk, nézelődünk, figyelünk, mert hát jó látni, mi van a világban. Kicsit úgy messziről figyeljük, hogy ugye, mit tesznek körülöttünk az emberek, mi se akarunk kimaradni. Mert hogy először hasonlóan vagyunk, mint Saul, hogy hát csak vigyázok a ruhákra, de egyébként én nem dobom a követ, én nem veszek részt abban a cselekménybe. Milyen könnyű belesodródni. Először csak ott vagyok, következőleg már helyesen egyetértek, jó dolognak tartom. És jó ilyenkor fölfigyelni, hogy, és kérdezni, Uram, tényleg ott kell lenni? Mert lehet, hogy az a légkör, ami ott van, kikapcsolja a helyes látásomat, és magával ragad. És így jár Saul, magával ragadja az, amit ott a vezetőktől tapasztalt. Tehát az a Krisztus ellenes indulat, hangulat magával sodorja, helyesli. Tehát valahol meggyőződik arról, hogy ennek így kell történnie. Ezt mondják a vezetők, ma ez a fő áramlat, és azt szeretném, hogy én is előre jussak az életbe. Ugye fiatal rabbiként előttem a világ, mit tehetek más? Hagyom magam sodorni. Persze. Majd a későbbiekben meglátjuk azt, hogy Saul csak ezt veszi észre maga körül, csak sodródik, és nem látja azt, Isten a terve van az életével. Ő még azt nem tudja. Nem tudja azt, hogy ott van, hallgatja Istvánt, még a gyűlölet kerekedik fölül benne, és ez a gyűlölet eltakarja a szívébe hulló vetőmagot. Nem veszi észre, hogy behullottam az István bizonságtételéből. Még nem veszi észre, hogy annak, ahogy István meghal, annak rá nagy hatása van. Nagy hatása volt az Úr Jézus kereszten való halálának. A római százados belerendült, és azt mondta, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Hát még Saul nem tart itt, de valami már behullott a szívébe, valamit magával fog vinni, ami nem fogja nyugodni, és majd amikor a 9. fejezetben olvassuk, hogy az Úr Jézus találkozik vele, akkor fog beérni ez a vetőmag. A szívébe hullott kis magocska majd akkor. És ezért nem értelmetlen semmilyen bizonyságtétel. Ezért nem értelmetlen az igének a hirdetése. Még ott sem, ahol úgy látjuk, hogy első ránézésre ez teljesen eredménytelen. Hogy itt szinte fölösleges volt. Hát első ránézésre mi eredménye volt annak, hogy István bizonyságot tett, majd meghalt. Nem olvassuk, hogy ott megrendültek az emberek. Nem olvassuk, hogy valaki becsatlakozott volna a gyülekezetbe. És majd később kiderül, hogy mégsem volt hiába való az ő élete, szolgálata és halála. Tehát Saul helyeselte István megölését, és azon a napon nagy üldözés támadta jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével valamennyien szétszóródtak Júdea és Samária vidékeire. Azon a napon, amikor István meghal, akkor egy nagy üldözés támad. Lehet, hogy azt gondolták, ahogy István meghalt, hogy ezen lecsendesednek az ellenfelek. Megkövezték, meghalt, talán most már lenyugszanak. Nem viszik tovább, nem kell félnünk, nem vagyunk veszélynek kitéve, és kiderül, hogy nem így történt. Nem így történt, a gonosz teljes erővel munkához lát, és az eddigi fejezetekben is, hogy látjuk, minél erőteljesebben halad az evangélium, minél nagyobb az élet Jeruzsálemben, annál inkább kezd a gonosz tombolni. Nem tudja elviselni, hogy Jézus nevében ott nagy dolgok történnek, életek megváltoznak, emberek gyógyulnak, nem tudják elviselni. Nem bírják elviselni, a gyülekezet egyre erősödik, és valószínűleg már azok az emberek kevésbé fogják a főpap által szervezett eseményeket látogatni, ugye olvastuk, féltékenység, irigység volt a szívükben, tehát támad a gonosz. De nem csak a gonosz támadása van jelen ebben a történetben, hanem ezen keresztül az Úr mozdítja meg őket. Mert mielőtt az Úr Jézus fölvitetett a mennybe, tehát a feltámadása utáni 40. napon, azt mondta a tanítványoknak, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és várjátok meg az Atya ígéretét, és hogyha eljön hozzátok a Szentlélek, erőt kaptok, és lesztek nékem tanúim, Júdeában, vagy Jeruzsálemben, Júdeában, és a föld végső határáig. És eddig az üldözésig, tehát István haláláig, mi csak Jeruzsálemben tanulunk. Senkinek nem jutott eszébe, hogy azt mondta Jézus, hogy innen tovább kell menni. Hát milyen nagyszerű volt, sikerünk van. Sikerünk van. Több ezer ember csatlakozott a gyülekezethez. Micsoda eredmény egy rövid időn belül. Óriási siker. Ki akar innen elmenni? Ki akar onnan elmenni, ahol fúj a szél? Ahol árad az élet vize, ahol lehullanak az emberekről a bűn terhei, és felszabadulnak, és újjá lesznek, és öröm tölti be őket, és Jézus dicsőítik. Hát ki akar innen elmenni? Egyre inkább jobb lesz a gyülekezet. De az volt a parancs, hogy menjetek. Menjetek Júdeába, Samáriába, föld végső határáig. És itt, ahogy most szétszóródnak, azt olvassuk, Júdea és Samária vidékeire mennek el. Tehát megvolt az első kör, Jeruzsálem. Most már bővül, újabb kör, Júdea, Samária, de még mindig nem a föld végső határa. És nem is tudják, hogy az Úr már készíti, már itt készíti a Föld végső határáig a missziót. Már itt készít föl rá valakit, vagy fog elhívni valakit, ott van köztük. De ők se gondolják. Ki gondolta Saulból, hogy egyszer majd ő lesz a Pál apostol? Ki gondolta akkor ott, hogy ez az ember, aki egyetért a kövezőkkel, az egyszer majd az egész akkori világra elviszi Jézus nevét, elviszi Jézust a szívében. Ki gondolta azt, hogy ez a Saul majd szenvedni fog Jézusért? Senki. Egyedül az Úr tudta. És hányszor vagyunk mi is úgy, hogy nem is tudjuk, hogy az Úr hogyan munkálkodik a szívekben. Hogy valakiből mi nem is néznénk ki, hogy ő még egy gyülekezet tagja lesz. Hogy Jézus tanítványává válik, vagy viszi az evangéliumot. És hát, hogy később meglátjuk és csodálkozunk. Mert az Úr sok olyan embert hív el, hoz elő, akiről mi nem is gondolnánk. Hiszen amikor itt a Földön munkálkodott, hányszor csodálkoztak, hogy milyen embereket talál meg Jézus, az elveszetteket, a betegeket, a bűnösöket, akikben nem gondolkodott senki. Hát melyik itteni tanítvány gondolkodott volna Saulba? Hát egyik sem. Persze, ha figyeljük a fiatal Saul rabbit, és azt olvassuk helyesli István megölését, meg egyetért vele, azért úgy elgondolkodtatott engem, hogy Bibliával a kézben, ószövetségi ismeretekkel egyetért. Valakivel nem értünk egyet, és azt meg kell ölni. Azt el kell távolítani. Attól meg kell szabadulni. El kell venni az életét Isten nevében. És egy rabbi egyet ért vele. És szabad nekünk is elgondolkodni azon, hogy néha milyen dolgokkal értünk egyet Bibliával a kezünkben. Hogy nem történik meg, hogy egyet értünk, helyeslünk olyan dolgokat, amit nem kellene. Nem megyünk-e bele olyan kapcsolatokba, amiben nem kellene belemenni Bibliát ismerve. Nem megyünk-e olyan helyekre, ahol nem kellene menni Bibliával a kezünkben. Tehát nagy üldözés támad, szétszóródnak, és közben Lukács elmondja, hogy Istvánt kegyes férfiak eltemették, sírást tartottak felette, és van olyan magyarázó, aki azt mondja, hogy ezek a kegyes férfiak valószínűleg nem a gyülekezet tagjai lehettek, hanem olyan zsidók, akik nem teljes mértékben értettek azzal egyet, hogy Istvánt meg kell ölni. És most ők eltemetik. Tehát nagy üldözés támad, szétszóródnak. És érdekes, hogy ugye a nagy üldözés támad, ez a támad kifejezés, mit lehet másképp is fordítani, de szintén egy magyarázó mondja, hogy olyan ez, mintha egy áldásvihar törne ki. Hogy úgy írja le Lukács ezt, hogy nagy üldözés támad, mint amikor leírja valaki azt, hogy egy vihar támad ki a tengeren. Egy nagy áldáz, kemény, veszélyes vihar. És olyan ez az üldözés, hogy a vihar fölkorbácsolja a tengert és dobálja a hajót, és veszélybe kerülnek a hajósok, Ugyanezt tapasztalja meg a gyülekezet, hogy ez az üldözés elkezdi dobálni őket, szétdobálja, beledobálja őket más életkörülménybe. És van, amikor ezt megtapasztaljuk, hogy egyszer csak az élet szétdobálja az addigi megszokott életünket, máshova irányít bennünket. Talán kerületünk olyan helyzetbe, hogy az életünk is veszélybe kerül. De ezek a helyzetek mindig elmélyítik az Úrral való kapcsolatot. Rádöbbentenek arra, hogy ismerjük föl, hogy egyedül nem boldogulunk. Hogy a tanítványoknak is hova kellett eljutni a háborgó tengeren? Jézushoz. Fel kellett ismerni azt, hogy nem tudjuk magunkat megmenteni, de oda lehet menni hozzá, fölébreszteni és megszólítani, hogy könyörülj rajtunk, ments meg minket, mert elveszünk. Tehát egy-egy ilyen nehéz helyzet még közelebb visz az Úrhoz, és rámutat, hogy ő a menedék és ő a segítség. És ahogy szétszóródnak, mennek, azt olvassuk, hogy akik szétszóradtak, elmentek és hirdették az igét. Tehát már, ahogy leírja Lukács, hogy akik szétszóradtak, ő is látja ebben, hogy itt isteni beavatkozás is történt. Hogy Isten volt az, aki szétszóratta őket azért, hogy vigyék az evangéliumot. És mit olvasunk? Elmentek és hirdették az igét. Ez is olyan megrendítő, hogy reagálnak erre a támadásra. Nem azt mondják, jó, elmegyünk, menteni kell az életünket, mit tehetünk, máshova költözünk, de hát most már csöndben leszünk. Hát kellett nekünk beszélni. Hát kellett nekünk annyit beszélni Jézusról, mikor láttuk, hogy milyen következményei lehetnek? Hát nem ezt mondják. Elmennek máshova, és nem maradnak csöndben. Persze ez nem azt jelenti, hogy elkezdtek valahol prédikálni, összegyűjtöttek tömegeket, hanem én úgy látom, hogy ez olyan természetes, hogy ahova mentek, ahol letelepültek, ahol építettek, vagy vásároltak egy házat, és a szomszédok érdeklődtek, hogy ti honnan jöttetek, mert miért jöttetek el Jeruzsálemből, a fővárosból, mindenki oda szeretne menni. Hát nem ott van az élet, ott a nagyobb fizetés, jobb lehetőségek, jobb munka, ti meg eljöttök. És akkor nem azt mondják, hogy hát te olyan zajos, büdös a város, olyan tömeg van ott, és mi vágytunk egy kis falusi életre. És nem is vagyunk olyan messze Jeruzsálemtől innen, olyan könnyen be lehet menni a munkába, hanem elmondják, hogy azért, mert mi hiszünk Jézusban. Mi megláttuk azt, hogy az ószövetségi ígéretek benne teljesedtek. És a megígért messiás ő. És mi hiszünk benne. És őről a tettünk bizonságot. És a bizonságot tettünk sok-sok ember életváltozáson ment keresztül. És ezt nem tudták elviselni a vezetők. Elkezdtek üldözni bennünket. És ezért jöttünk. De az üldözés nem jelenti azt, hogy csöndbe maradunk. Igen, el lehet őket üldözni, de nem lehet elnémítani az égét, és ez olyan jó látni. És olyan jó, hogyha minket is ez így inspirál, hogy bárhová kerülök, és elkezdenek velünk beszélgetni, akkor merjünk mi is bizonságot tenni, merjünk hirdetni a Krisztust. Merjük elmondani, mit jelent az, hogy hozzá tartozunk, az, hogy ő életét adta értünk. István meghalt, mondhatnánk úgy is, hogy lett egy másik István. Hát csak őt nem Istvánnak hívják, meg mégsem csak István, hanem Fülöp. Milyen érdekes, meghalt István, abban a pillanatban az Úr előhoz egy másik szemét, egy ugyanolyan diakónus, egy evangélistát, aki ugyanolyan bátran viszi az evangéliumot. Lement Samária városába. Hova megy? Ugye az evangéliumokból tudjuk, hogy Samária az egy olyan terület, ahova a zsidók nem mentek. Elkerülték. Ha netalán menni kellett, nem kerülhették ki, akkor úgy mentek, mint akiknek a fogát húzzák. De inkább nem mentek. Ugye a samáriai asszony történetében írja le János, hogy a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal, nem voltak abszolút semmilyen kapcsolatba, elkerül, inkább vállalták a többlet kilométert, de inkább fizettek többet a benzinért, vagy inkább több sarut koptattak el, nem számított. Csak ne kelljen egy samáriaival találkozni, vagy áthaladni az ő területükön. És mi történik? Fülöp pedig pont oda megy. Mert megérti azt, hogy most már Samária az nem ellenség. Még mondhatnánk azt is, de már valószínű hamarabb is ezt láthatta Fülöp, de lehet, hogy István imádsága erősítette meg ebben. Hát, hogyha István nem ellenséget látott azokba, akik megkövezték, akkor már mi se láthatunk sem Samáriába, se a pogányokba, senkibe, a rómaiakba, már nem láthatunk ellenséget. Ez a csodálatos, hogy a Krisztusban való hit meggyógyítja a látásunkat. Hogy másképp látjuk már az embert, akiben az előtt paráznát látott, alkoholistát látott, vámszedőt látott, már látta azt, akivé lehet, látott egy újat. És Jézus ezt végbe is vitte, nem csak látta, új emberré tette ezeket. És valahol ez jelenik meg Fülöp életében, ez a látás. Hiszi, ha én lemegyek Samáriába, akiket eddig gyűlöltünk, utáltunk, azokat az Úr Jézus és a Szentlélek új emberré fogja tenni. Mert nekik is szükségük van az evangéliumra, nekik is szükségük van a Krisztusra, hiszen egy samáriai asszonynak mondta Jézus, hogy én vagyok a Krisztus, akivel beszélsz, én vagyok az. Ugye kijelentette, és Fülöp ezt tovább viszi, fölvállalja. És hát, hogy ma nekünk is ez a feladatunk, hogy kérjük az Úrtól, hogy más szemmel tudjunk az emberekre nézni. Hogy ne csak azokba gondolkozzunk, akiket ismerünk, közelünkben vannak, akik kedvesek, ide tartoznak, hanem lássuk meg a jövendő tanítványt azokban is, akik még nem tanítványok. Lássuk meg, hogy azoknak is szükségük van az evangéliumra, akiktől eddig elfordultunk, akikre rá se néztünk, negatív indulat volt velük szemben a szívünkben, és ott hirdeti nekik a Krisztus. Egy egészen másképp gondolkodó népnek meri hirdetni, hogy a názáreti Jézus, a Krisztus, a megváltó, meri hirdeti, hogy nektek is őrá van szükségetek. És lehet, hogy Fülöp is meglepődött, mert így olvassuk, a sokasság egy szívvel, lélekkel figyelt arra, amit mondott. Szerintem ő is meglepődött, hogy ezek az emberek figyelnek. Hát ezeknek az embereknek szomjas a szíve. Vagy talán észrevették, hogy nem ellenséget látok bennük. Hogy másképp nézek rájuk, és ők is odafigyelnek az üzenetemre. Mert lehet, hogy ott kezdődik néha. Először másképp tudunk valakihez viszonyulni, és akkor ő is figyel, az üzenetünkre. Ugye hallották és látták a jeleket, amiket tett. Tehát ezek az emberek nagyon figyelték Fülöpöt, és meglátták, hogy az élete hiteles. Amit mond, az igaz, amit mond és tanít, az megjelenik az életében. És ez így lehet nálunk is bizonyságtétel. Tehát nem elég csak, hogy mondjuk, nem elég csak hallják az ígét, a bizonyságtételt, hanem szükséges, hogy lássák az életünk bizonyságtételét. Hogy lássák azt, amit hirdetünk, azt éljük is. És ezek az emberek fogadták ezt az üzenetet, és maguk is megtapasztalják Fülöp igehirdetésén keresztül, hogy az a Krisztus, akiről beszél, valóban az Isten fia, mert ahogy befogadják az ígét, az életük elkezd változni. Megtisztulnak bűnöktől, régi természettől, gyógyulnak lélekben, testben, mennyi szívben, lélekben megsebzett ember van körülöttünk. És azon ők is gyógyulhatnak, ha hitelesen hirdetjük az evangéliumot. És így zárja ezt a szakaszt Lukács, hogy nagy öröm volt abban a városban. Nagy öröm. Az igazi nagy örömöt tapasztalták, mert lett gazdája az életüknek, és polgáraivá váltak az Isten országának. Kegyelmet nyertek, és ez az igazi öröm. Krisztushoz tartozni a legnagyobb öröm. Hát ezen is el lehet gondolkodnunk, hogy öröm-e még nekünk a Krisztus. És látszik-e rajtunk ez az öröm? Látszik-e aznak az öröme, hogy mi Krisztushoz tartozunk? Látszik-e, hogy nekem öröm a Biblia? Hogy örömmel megyek egy Isten tiszteletre, egy igai alkalomra, nem azért, mert ki van írva az időpont és megszoktam, hanem öröm nekem ott lenni, hallani az igét. Öröm testvérekkel együtt lenni. Öröm együtt lenni az Úrral. Köszönöm szépen.